híradót látják, jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket! Irán azzal fenyegetőzik, hogy felmondja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttműködését, ha a nukleáris programjának ügye az ENSZ biztonsági tanácsa elé kerül.
Irán azért folytatja atomprogramját, hogy ne függjön a nukleáris energiát békés célra termelő hatalmak monopóliumától. Ezt Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök jelentette ki. Előzőleg az iráni atomprogramról tárgyaló Németország, Franciaország és Nagy-Britannia külügyminisztere bejelentette, hogy a megbeszélések zátonyra futottak, ezért az ENSZ biztonsági tanács elé kívánják vinni az iráni urándúsítás ügyét. Jack Straw brit külügyminiszter szerint mindazonáltal tárgyalásos úton kell rendezni a konfliktust, senki sem beszél Irán lerohanásáról. A biztonsági tanácsnak fel kell szólítania Iránt, hogy mondjon le nukleáris ambícióiról, mondta Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter. Kofi Annan ENSZ főtitkár bejelentette, hogy állandó kapcsolatban áll a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, és telefonon kérte a teheráni illetékeseket, hogy ne feszítsék tovább a húrt. Az irániak viszont eltökéltek. Hashemi Rafsanjani volt iraki államfő, a muzulmán országok és az őket szerinte elnyomni akaró nyugati államok harcának nevezte az atomkonfliktust. Ez a teheráni diák viszont attól tart, hogy az esetleges szankciók csak további nyomorba taszítanák országa népét. Az iráni atomválság is szóba került a német kancellár washingtoni látogatásán. Angela Merkel amerikai vendéglátóinak hangsúlyozta, hogy az államok közössége egységesen lépjen fel Teheránnal szemben. Az utóbbi időben meglehetősen elhidegült amerikai-német viszonyról szólva, a kancellárasszony reményét fejezte ki, hogy a vitás kérdésekben őszinte is nyílt párbeszédet tudnak ezentúl folytatni.
Magyarokra is vonatkozik a cseh bocsánatkérés. Ezt erősítette meg Prágában a cseh kormányfő, amikor Sólyom Lászlót fogadta. Jerzy Paroubek levele bocsánatkérése a II. Világháború utáni jogsérelmekért, amely egyaránt vonatkozik a volt csehszlovák állampolgárságú antifasiszta németekre, magyarokra és lengyelekre is. A cseh kormányfő levele tegnap belpolitikai vihart okozott, mert Václav Klaus államfő állítólag Sólyom Lászlótól értesült először a kormányfő leveléről, és azt egyébként is hibás lépésnek tartja. Sólyom László ma találkozott a 15 ezres csehországi magyarság képviselőivel, akik előtt pozitív kezdeményezésnek minősítette, hogy a határon túli magyarok jogállása és a nemzetfogalom meghatározása is bekerülne a magyar alkotmányba.
Az RMDS szeretné, ha koalíciós partnere, a Demokrata Párt felülvizsgálná a kisebbségi törvénnyel kapcsolatos az erdélyi magyar szervezet szerint gáncsoskodó álláspontját.
Az RMDS arra figyelmeztette a kisebbségi törvény kiürítésén ügyködő Demokrata Pártot, hogy ultranacionalista retorikával nem lehet bekerülni az európai pártcsaládba.
Nekünk nem az az érdekünk, hogy meggátoljuk a fővételüket, hanem hogy úgy cselekedjenek, hogy ne kelljen ezt meggátolnunk. Ugyanis valóban vannak az Európai Néppártban alapvető értékek, és ezeket minden pártnak be kell tartani, amely teljes jogú tagként ott akar lenni.
Markó Béla leszögezte, az RMDS nem fogad el semmilyen lényegi változtatást az amúgy is kompromisszumos kisebbségi törvénytervezeten. A miniszterelnök helyettes szerint 2006-nak az infrastruktúra fejlesztés évének kell lennie Romániában.
Az Európai Bizottság 80 millió eurót készül felajánlani a madárinfluenza elleni küzdelemre az unión kívül eső országoknak, közölte Brüsszelben Benita Ferrero-Waldner.
A külkapcsolatokért felelős biztos szerint a szegényebb országoknak a következő 3 évben további 1,2 milliárd dollárra lenne szükségük a világméretű járvány megelőzésére.
Nagy volt az öröm a kelet-törökországi Van városban, amikor a Mamuk család 8 éves lánya hazatért a kórházból. Szumejét a hét elején kezdték kezelni madárinfluenza gyanújával. Beigazolódott, a kislány tényleg megfertőződött, miután otthon babusgatta a haldokló csirkéket. Azt mondja, bármennyire is szereti őket, ezentúl nem nyúl hozzájuk. Szumejét az orvosok gyógyultnak nyilvánították, de továbbra is megfigyelés alatt tartják. Törökországban jelenleg 18 embernél mutatták ki, hogy H5N1-es vírussal fertőződtek meg. Az Ecliti Kutatóközpont laboratóriumában naponta 100 madárinfluenza gyanús mintát ellenőriznek. Rauf Akkaya, az intézet igazgatóhelyettese azt állítja, hogy eddig csupán vadkacsákban találták meg a gyilkos kórt. A Törökországban tartózkodó turisták azonban aggódnak. Az olasz Izidea Negri azt mondja, biztosan lemondta volna az utat, ha indulás előtt tudomást szerez a veszélyről. Közben amerikai kutatók a madárinfluenzának az emberre is veszélyes H5N1-es vírusának mutációját fedezték fel egy törökországi áldozat vérében. A Világbank $500 milliárd fordít a madárinfluenza elleni harcra, további $1 milliárd várnak a jövő heti pekingi donorkonferenciától.
Hírek itthonról, továbbra is válságos állapotban van a 4 éves májbeteg Rebeka. A kislánynak egyelőre nem találtak donort, pedig már nemzetközi várólistára is felvették.
A Hungarotransplantnál ma is folyamatosan várták a donor jelentéseket, sajnos hiába. Ha lenne alkalmas szerv, akkor körülbelül fél nap alatt juthatna el a budapesti kórházba.
Minden feltételt, lehetőséget figyelembe véve talán arra nagyobb esély van, hogy Magyarországról fog mégis megfelelő donor jelentés érkezni. Éppen azért, mert európai országok nagy részében az a gyakorlat, hogy csupán abban az esetben ajánlanak föl szervet külföldre, ha az adott országban nem tudják felhasználni az egyébként transzplantációra felismerten alkalmas szervet.
A 4 éves kislány orvosaitól megtudtuk, hogy a beteg állapota rosszabbodott, élete néhány órán múlhat. Járai Jenő professzor híradónknak elmondta, hogy már a bécsi klinikát is felhívták, hát ha onnan érkezhet segítség, de nem kaptak pozitív választ. A legfrissebb hírek szerint a kislány szervezetében influenza A vírust mutattak ki, még kérdéses, ez ellen kaphat-e antibiotikumot.
Szepesi György sportriporter az állambiztonság ügynöke volt, állítja a levéltári dokumentumokra hivatkozva Paul Envai.
Az Ausztriában élő újságíró szerint több magyarországi kollégája is jelentéseket írt róla a belügyminisztérium 3-as főcsoport főnökségének.
Lendvai Pál az 50-es évek második felében hagyta el Magyarországot. Azóta Bécsben él, egy ideig az ORF televízió főintendánsa volt. Itthon is számos könyve jelent meg a közelmúlt és napjaink európai fejleményeiről, a magyar történelemről, a Balkánról. Az Élet és Irodalomban közölt cikkében arról számol be, hogy az állambiztonsági levéltártól 395 oldalnyi operatív anyagot kapott, feljegyzéseket, jelentéseket, határozatokat. Ezeket az információkat most azért hozta nyilvánosságra, mert felháborítja, hogy legkedvesebb kollégáiról, barátairól kellett megtudnia, hogy a háta mögött nem csak az ő, hanem a szülei befeketítésén dolgoztak. Paul Lendvai 6 újságírót nevezett meg cikkében. A levéltári adatok beszámolója szerint arról tanúskodnak, hogy Szepesi György 1950-től Galambos néven volt az állambiztonság ügynöke, és arról jelentett, hogy Lendvai emigrálása után milyen álneveken publikált és milyen magyar kollégákkal találkozott Bécsben. Harmad Gábor fedőnéven, írja Lendvai, jelentéseket adott róla Spán Gábor is, aki azokban az években a nyugati tévéstábok mellé rendelt gyártásvezetőként dolgozott, most pedig a Magyar Rádió jegyzetírója. Paul Lendvai szerint ugyancsak az állambiztonság ügynöke volt Lóránt László Endre, az MTI egykori bécsi tudósítója, utóda Heltai András, Földényi Ervin rádiós szerkesztő és Bencsik Imre filmrendező. Szepesi György és Heltai András nem kívánta kommentálni Paul Lendvai állításait. Spán Gábor egy napilapnak azt nyilatkozta, főnökei utasítására valóban adott gyártási jelentéseket Lendvai budapesti forgatása idején, erre azonban már az első este saját maga figyelmeztette Lendvait.
A Fidesz felszólította a miniszterelnököt, hogy segítse az ellene indított vagyonnyilatkozati eljárást.
Szijjártó Péter elmondta, Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozata nem felel meg a valóságnak, mert abban nem tüntette fel a Szemlőhegy utcai házzal kapcsolatos ingatlan leasing szerződést. A Fittelina Kft. Luxus beruházást hajtott végre az épületen, amelyben a miniszterelnök és családja lakik, majd megszüntette jogviszonyát a miniszterelnök feleségével, Dobrev Klárával. Gyurcsány Ferenc a vizsgálóbizottsági meghallgatáson azt mondta, azért nem fizet személyi jövedelemadót az ingatlanban maradt beruházás értéke után, mert leasing szerződést kötött arra. Batiz András kormányszóvivő kijelentette, az eljárást hivatalosan még nem kezdeményezték, de a miniszterelnök áll minden vizsgálat elébe.
Gyimesi József belépett az MDF-be. A képviselő tavaly júniusban lépett ki a Fidesz frakciójából. Az elmúlt 6 hónapot a házszabálynak megfelelően függetlenként töltötte. A politikus elmondta, helyi, személyi jellegű konfliktusok miatt távozott a Fideszből. Hozzátette, a két párt valahol azonos ideológiai világnézeti alapon áll, de most az MDF-nek kell segíteni, hogy bejusson a következő parlamentbe is. A párt parlamenti frakciójának létszáma egy 9 főre bővült.
Az SDS elleni kampányt indított a Jobbik Magyarországért mozgalom. Ebbe a közelkölcs és a közügyek iránt érzékeny embereket, valamint a hitükben megbántott keresztény közösségeket akarják bevonni. A Jobbik tagjai a torinói lepel képmásával fették le a Moszkva téren az SDS Jöjjön el a mi országunk feliratú plakátját. A Jobbik szerint Magyarországon ma egyetlen szélsőséges párt van, az pedig a magát liberálisnak nevező SDS. Hozzáfűzték, a liberálisok valamennyi plakátját megrongálják, vállalva ezért a következményeket is.
Nagybandó András humorista, közíró kapta az első hajléktalan emberért díjat.
Az elismerést a Hajléktalanokért Közalapítvány ezentúl minden évben odaítéli még hozzá olyan közéleti szereplőknek, akik sokat tettek az utcán élőkért.
Szónokolt, adományokat gyűjtött, rendszeresen megjelent az aluljárókban, minisztériumokkal tárgyalt és átmeneti szálláshelyek létrejöttét patronálta. Nagybandó András a rendszerváltás óta folyamatosan kiáll a lecsúszott, nehéz sorsú emberekért. Az alapítvány ezt a munkát ismerte el a díjjal. A kitüntetetnek pedig mindennél különlegesebb ez az elismerés.
Ugyanazt tartottam a szem előtt, amit másoktól tanultam, hogyha egy embert megmentünk, akkor az egész emberiséget mentjük meg. És ezt én nagyon komolyan vettem, a harang is ezért szól.
A díj átvétele után Nagybandó András azt mondta, a jövőben is mindenhol elmondja, hogy a hajléktalanság egy tűrhetetlen jelenség, ez ellen mindannyiunknak tenni kell.
Január 31-én kezdődik, és február 7-éig tart a 37. filmszemle. Az előzsűrizések során kiderült, hogy különösen jól szerepeltek a dokumentumfilmek. 180 produkcióból 40 jutott tovább, ezek között 11 dokumentumfilm a Duna Televízió támogatásával készült. A filmszemle eseményeivel naponta és kiemelten foglalkozik majd a Duna Televízió. Esténként a szemlén induló filmeket is láthatnak majd a nézők.
Péntek 13, szerencsétlen nap, legalábbis a babonások szerint.
A középkorban a péntek a kivégzések napja volt, ha pedig a 13 számjegyeit összeadjuk, 4-est kapunk, azaz a halál számát. De vajon tényleg van mitől félnünk?
Ezt a fekete macskát bezárták, ám ha kint átszaladna az úton valaki előtt, az annak a babona szerint dupla szerencsétlenséget jelentene. Hisz péntek 13-a van, ez egyeseket már önmagában is szorongással tölt el.
Volt tragikus eset is a családban péntek 13-án, és ezért tulajdonképpen kicsit tartok a naptól.
Szerencse a szerencsétlenségben, mások viszont ebben bíznak. A lottózókat ezen a napon megtöltötték a szerencséjüket kísértők.
Egy szokásos pénteki szónforgalomnak a duplájával számolhatunk körülbelül.
A babona népszerűsége abból adódik, hogy az ember állandóan kutatja, hogy élhet biztonságban és harmóniában.
Sokkal könnyebb kívülről keresni ennek a jelentését és az értelmét, vagy valamilyen transzcendens módon, valamilyen gondviselőtől várni ezt, vagy a gondviselő jelzéseitől, mint belülről hallgatni önmagunkra.
A pszichoterapeuta szerint csak akkor van baj, ha a szorongás már korlátozza az ember napi tevékenységét. Egyébként a hiedelmeinkkel nyugodtan együtt élhetünk.
A ma esti közbeszéd a magyar lakosság lelki állapotával foglalkozik.
És sikerült-e a székesfehérvári hokisoknak a bravúr, megtudhatják Kelemen Zsolttól.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Jó éjszakát.
Köszöntöm Önöket, a hoki előtt egy kézilabda hír. A svájci Európa-bajnokságra hangolódó férfi válogatottunk papírforma vereséggel kezdte a Kroácia-Szlovénia kupát Porecsben. Horvátország-Magyarország 33-30, pedig a szünetben még egy góllal mi vezettünk. Az Alba Volán jégkorong csapata a svájci ellenféllel kezdte a kontinentális kupát Székesfehérváron, az Interligában pedig magyar rangadóra került sor, az Újpest a Dunai várost fogadta.
Nem sokon múlott, hogy már az első mérkőzésen összejöjjön az a bravúr, amiről mindenki csak álmodott a Kontinentál Kupa 4-es döntőjében az Alba Volánnak, hiszen a fehérváriak a svájci Zürich Lions ellen, amely korábban meg is nyerte már ezt a sorozatot. A második harmad után még 2-1-re vezettek egy fantasztikus iramú és nagyon magas színvonalú mérkőzésen. Azonban egy kicsit az erő is elfogyott a végére, mert egy kicsit bal szerencséje is volt a volánnak, a bíró sem állt a fehérváriak mellé, így a svájciak megfordították a végén a mérkőzést, de miután ünnepelte a 3-2-re vesztes volánt is a fehérvári közönség.
Úgy érzem, hogy nem mondom azt, hogy végjobbak voltunk, de méltán felé voltunk. És 2-1-nél azt gondolom, hogy a csapat benne volt az, hogy ez mégis meg lehet. Sajnos kaptunk egy 5-3-as szituációban egy gólt, és talán egy 4-3-at sajnos. Azt gondolom, hogy mindenképp büszke emelszerű életünk le, hiszen nagyon mégis is játszottunk egy magas színvonalú svájci csapat ellen.
Nem csoda, hogy egy ilyen jó formában lévő Alba Volánt az Újpest és a Dac is el szerették kerülni az Interliga rájátszásában. A lilafehéreknek mindehez egy pont is elég lett volna papíron, ezzel ellentétben éppen a dunaújvárosiak voltak azok, akik már az első harmadbeli játékukkal nyomatékosították. Az egyenes kiesésben ők is szívesebben játszanának az Alba helyett a Slavia Ljubljanával. Jeff White bombagólja után Ladányi még szerencsés körülmények között egyenlített, ám Benk és Tokai találatára már csak jóval később, a második harmad végén jött válasz. Dubek szép egyéni akciója még megadta a reményt a hazaiaknak az utolsó játékrészre, ám akár csak a második, a harmadik harmadban is rengeteg helyzetet elpuskáztak Ancsin János tanítványai, akik a szükséges egy pont megszerzése helyett még egy gólt engedélyeztek a dunaújvárosiaknak. A lilafehérek 4-2-es vereségükkel megadták a Dacnak az esélyt arra, hogy a pirosfehérek jövő heti utolsó alapszakasz mérkőzésükön javítsanak és elkerüljék az Alba Volánt. Az Újpest már nem léphet feljebb az Interliga tabellán.
Szoros mérkőzésen vendéggyőzelem született a férfi kosárlabda bajnokság egyetlen mai találkozóján, Pécs Paks 82-86. A női röplabda extraliga mai három összecsapása nem ígért hasonló izgalmakat, így a bajnoknál nyugodtan betervezhettek egy kis meccs előtti ünnepséget.
Díjátadással kezdődött a bajnokság harmadik köre a Folyondár utcában. A Vasas-Kecskemét mérkőzés előtt a 2005-ös év legjobb játékosát, Józsa Zsuzsannát köszöntötték, aki egy balul sikerült svájci időszak után visszatért a Vasashoz.
Ütőként igazából abszolút nem kaptam lehetőséget, tehát ott adott volt, hogy én feladónak mentem ki, tehát ott ütőként abszolút nem is foglalkoztattak. Fél éve nem ütöttem, ezt most próbálom visszahozni a formámat, több-kevesebb sikerrel, de hát remélem, hogy lassan vissza tudok kerülni a régi kerékvágásba.
Pontos erőfelmérőt sem Józsának, sem a Vasas bajnok csapatának nem jelentett a Kecskemét elleni meccs, hiszen a két csapat teljesen más célokért küzd. A piroskékeknek a címvédés, míg a vendégeknek a tisztes helytállása tét. Az első két játszmában a Vasas gyakorlatilag átlépett ellenfelén, amit a két 25-11-es eredmény is hűen tükrözött. A harmadik szettet már egy kicsit könnyedében vette a hazai csapat, de ez is elég volt ahhoz, hogy 25-23-mal bebiztosítsa győzelmét. A nap másik két meccsén is sima 3-0-ás hazai győzelmek születtek.
Végül, de nem utolsó sorban a Dakar Rally mai eredményei. A 13. szakaszt az autósok összetett versenyét vezető francia Luc Alphand nyerte, a Szalai Bunkóci egység a 28. helyen ért célba, összetettben a 24. helyen állnak szalaiék. A motorosoknál az olasz Giovanni Sala ért el a legjobb időt, összesítésben továbbra is a spanyol Marc Coma vezet. Varga Ákos az első 70 célba érkező közül a 38. legjobb időt ért el, összetettben a magyar versenyző a 61. Már a minden munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medence időjárásában napok óta nem történt lényeges változás. Ennek oka egy anticiklon, amely a kontinens nagy részének időjárását befolyásolja. Itt továbbra is folytatódik a ködös, borongós, párás idő. Ma éjszaka is fagyos, borongós, ködös időnk lesz. Hajnalra mínusz 8 és mínusz 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is sokfelé megmaradhat majd a köd, előfordulhat ködszitálás is. Már csak néhány helyen számíthatunk pár órás napsütésre. A kora délutáni órákban a maihoz hasonlóan alakul majd a hőmérséklet, általában mínusz 2 és plusz 1 fok között. A frontérzékenyek számára jó hír, hogy holnap és a következő napokban sem kell majd fronthatással számolniuk, viszont a nyírkos hideg miatt a légúti és az ízületi panaszok erősödhetnek. A közlekedésben továbbra is a köd jelenti a legnagyobb gondot, vezessenek óvatosan. A következő 3 napban közel azonosan alakul majd a Kárpát-medence időjárása, folytatódik tehát a szürke, szomorkásabb hangulatú idő. A kora délutáni órákban általában mínusz 4 és 0 fok valószínű. Este gyorsan hűl majd a levegő, hajnalra általában mínusz 6 és mínusz 1 fokig csökken a hőmérséklet. Ez hasonló időben lesz majd részünk kedden is. Lényeges változás csak a következő hét közepén várható. Ekkor ugyanis valamivel nedvesebb és hidegebb levegő áramlik fölénk, így szerdától egyre inkább havazásra, ónos esőre kell majd felkészülni. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen kellemes a hétvégéjük, és kérem, hogy végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
A kikötő ma esti témái. Karadzsále, elveszett levél, bemutató Kolozsvárot. Balanescu Quartet, a világhírű román származású hegedűművész lemezbemutatója. Csokonai Vitéz Mihály, Tempefői című darabja a Merlinben.
Eljött az új esztendő. Bár az évek elszállnak, az opera műfaja halhatatlan marad. A Kolozsvári Magyar Opera és a Magyar Állami Operaház művészei a 2006-os esztendőt egyebek mellett Brahms, Berlioz, Erkel, Kodály, Mozart, Puccini, Rossini, Strauss és Verdi legszebb dallamaival vidám jelenetekkel üdvözölték.
Újévi Opera Gála 2006. A Kolozsvári Magyar Opera és a Magyar Állami Operaház művészeinek hangversenye vasárnap este 10 óra 25 perckor a Duna Televízióban.
Ahogy már 47 éve.
Ha érdeklik az emberi sorsok, ha a valóságra kíváncsi, ha látni akarja, mi történik a világban, keresse minden pénteken a Képes Újságot.